köszöntök előadás sorozatunknak a 7. alkalmán, és újra köszöntöm körünkben Szabó András előadóművészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal lezárjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveleit. Különleges alkalom az ilyen, hiszen ritka dolog, hogy a Bibliában két levél is benne van, amely egyazon gyülekezetnek szólt. Ugye minden levélnél azt fogjuk látni, hogy van egy Galatákhoz írott levél, egy Kolossé levél, egy Efézusi levél. A korintusiaknak Pál több levelet is írt, tehát nem összesen kettőt, többet is, legalább hármat, de valószínűleg négyet is. Ezek közül kettő került bele a Szentírásba, minthogy a Szentírásba olyan iratok kerültek bele, amelyek az idők végéig minden embernek egyetemes érvénnyel szólnak. Ez nem annyit jelent, hogy a többi páli megnyilatkozás érvénytelen lenne, de annyit, hogy az részleges, vagy egy adott konkrét helyzetben megszólaló üzenet volt. Két héttel ezelőtt azzal fejeztük be az előadást, hogy Pál apostol nagyon súlyos feddéseket közvetített ennek a korintusi közösségnek, és ugye a borotva élen táncolt ez az első korintusi levél, hogy vajon elfogadják-e ezeket a feddéseket a korintusiak. Akik ilyen bűnökbe merültek, hogy polgári bíróság elé vitték az egymással szembeni peres ügyeiket, paráznaság fordult elő a közösségen belül. A nyelveken szólás, mint az egyik legsúlyosabb megbotránkoztató jel, volt a közösségben, ami miatt sokan úgy gondolhatták ebben a népes kereskedő városban, hogy ezek az emberek örjöngenek az összejöveteleiken. De a levél végén az is kibontakozik, hogy némelyek kétségbe vonták Krisztus feltámadását, tehát itt ilyen alapvető tanítások tekintetében is megoszlás volt jellemző a korintusi közösségre, és Pál apostol nagyon sok bűnt kellett, hogy felsoroljon, de hogy láttuk két héttel ezelőtt, ezt olyan hallatlan tapintattal, pedagógiai érzékkel, szeretettel tette a Szkillák és Karübdiszek között hajózva, hogy semmiféle végletes megfogalmazás, egy szó el ne hangozzék, hogy az a megmentő szeretet, ami a keresztény stílus példája, az itt is csodát művelhessen. És azt látjuk a második levélből, hogy valóban csodát is művelt. Tudnék, hogy a korintusiak elfogadták az intést. Pál apostol Efézusban tartózkodott, aztán Efézusból továbbment Troásba. Ez a térképünkön láthatólag egy észak-nyugati irány, tehát a mai Törökország keleti vidékéről felment egészen Filippiig, tehát a Macedóniának a déli részéig, és közben várta a híreket, hogy hogyan fogadták a korintusiak a levelét. Először Troásban számított erre a levélre, de Titus nem érkezett, az egyik hűséges munkatársa. Pál kétségek között ment tovább Filippibe. Ott azonban találkozott Timóteussal, a másik neves munkatársával. Róluk most nem beszélhetek, de minthogy Timóteusnak két levelet is írt, Titusnak is egy levele van benne a Bibliában. Az előadás sorozatunk végén majd erről a két munkatársról részletesen szót ejtek. És Timóteus hozta a hírt, hogy a korintusiak elfogadták az első levélben felsorakoztatott intéseket, feddéseket, és a korintusi közösség életében egy hatalmas fordulat ment végbe. Hát akkor én nekem is helyesbítenem kell magamat, mert az országos előadásokon azt szoktam mondani, hogy a Bibliában olyan kevés jele van annak, hogy nagy tömegek, csoportok egyszerre elfogadnak valami jó dolgot. Erre szoktam idézni a Jónás könyvéből Ninive megtérését, vagy a János evangélium a 4. fejezetéből ennek a sikár városnak az esetét, amely elfogadta Jézus Krisztust, miután a samáriai asszony elújságolta nekik, hogy találkozott a Messiással. Hát most akkor egy harmadik esetet is hadd sorakoztassak, a Ninive és a sikár város lakosai után a korintusbeli keresztény közösség tagjait, akik hát bizonyára nagyon népesek, több százan lehettek, és egyöntetűleg elfogadták ezt az üzenetet, amit Pál apostol közvetített nékik. Tehát a gyülekezetben igazi megbánás, az emberi életek jobrafordulása, az egész gyülekezet jellegének, lelkületének a megváltozása volt tapasztalható. Amint Pál értesült erről, nem sokkal ezután körülbelül még 56-57-ben hozzáfogott, hogy megírja ezt a második levelet, ami azért is figyelemre méltó, mert Pál apostol ezzel nem tekintette bevégzetnek a szolgálatát. Nagyon jól tudta, hogy ha valahol változás történik, valami jobrafordulás történik, hogy ott van a nagy ellenség, aki érzi, hogy kiszabadultak az emberek a keze közül, és annál erősebben támad. Tehát Pál apostol ezt nagyon jól érzékelve egy újabb levelet intézett a korintusiaknak, és ez került bele a Bibliába, és ez a ma esti témánk a korintusi második levél címmel. Vajon ennek a levélnek mi a tartalma? Ennek a levélnek nagyon sok csodálatos részlete van, most nem egy-egy részt fogunk kiemelni, mint volt a szeretet himnuszánál, vagy a nyelveken szólásnál. Most az egész levélen, mind a 13 fejezeten igyekszünk végigmenni, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy építi fel Pál apostol ennek a levelének a tartalmát. Fel is írtam a vezérszavakat a táblára. És szeretném megmagyarázni, hogy ez a levél miért kezdődik egy olyan kifejezéssel, sokszor előfordul az első 7 versben ez a kifejezés, és egy olyan eszmével, gondolattal, ami a Bibliának is egy kellőképpen nem méltatott, vizsgálatra nem méltatott eszméje, ez a vigasztalás. Pál apostol hálát ad Istennek, hogy őt megvigasztalta. És hálát ad Istennek azért, hogy a korintusiak is vigasztalást nyertek. Először szeretnék pár szót szólni arról, mindjárt felolvasom a vonatkozó első 7 verset, hogy mit is jelentett Pál apostol számára, ha egy ember, vagy főleg egy keresztény közösség más irányt vett. Pál apostol az egész életét munkára szentelte. Említettük a bevezetőben, hogy csaknem 20 évig készült a feladatára. Ugye, tehát 3 évig Arábia sivatagjában, 14 évig visszament a szülővárosába, ez már 17 év, és még évek teltek el. Körülbelül 20 év után lépett föl, és indult el a mediterrán medence keleti részében, és élete a szüntelen szolgálat volt. Ugye ez körülbelül ez a 20 év időszámításunk szerint 34-től 54-ig tehető, és 54-től haláláig, tehát mártír haláláig 67-ig van jó 13 év, ez a 13 éve szüntelen szolgálatban telt el, szüntelen utazásban, nélkülözésben, kétszer majdnem megölték, megverettetésben, börtönbezáratásban, zsidóktól, pogányoktól való gyűlölködésben, hatalmas testi és lelki nyomorúságokban, megpróbáltatásokban. De az biztos, hogy Pál apostolnak a legnagyobb megpróbáltatás nem az volt, amikor halálra ítélték, sem az, amikor a Filippi börtönben kellett időt töltenie, még az sem, amikor följelentették Tesszalonikában, és fellázították az utcanéptől a polgármesterig az egész várost ellene, hanem Pál apostolnak a legsúlyosabb lelki terhe talán az volt, hogy amikor emberek már elfogadták Krisztust és az evangéliumot, már elkezdtek járni egy új életben, és abban az új életben megakadtak, vagy visszahanyatlottak, vagy elfáradtak. Tehát azért a keresztény közösségeknek a helyzete feküdt leginkább a szívén. És amikor Pál apostol kapta ezt a hírt, amire olyigen vágyott, és amit olyigen kért és keresett, hogy vajon mi lesz a levelének a következménye, és kapta a hírt, hogy elfogadták a korintusiak, ezért valami olyan mérhetetlen nagy hálát érzett Isten iránt, hogy egy ember, aki az egész életét küzdelemben tölti el, az Isten kegyelmes ő vele, és nem hagyja őt sem felettébb megkísérteni. Ezt majd mondja így a Filippi levélben, hogy Isten nem hagyta, hogy szomorúságomra újabb szomorúság jöjjön. Minden embernek van egy bizonyos teherbíró képessége, még az apostoloknak és prófétáknak is volt, hiszen ők is emberek voltak. Nagyobb terhet elviselni egy ember nem tud, mint amit az emberi viszonyok között a legnagyobb hit ereje ne adna neki erőt, hogy elviseljen. És Pál apostol is ember volt, egy érző, gondolkodó, másokért felelősséget vállaló ember, és amiért nagyon hálás volt az apostol azért, hogy ezekben a küzdelmes, szenvedésteljes küzdelmekben mindig volt egy kis rés, mindig volt egy kis napsugár, ami felüdítette a lelkét, és az Istennek ezekért a vigasztalásaiért ő mindig köszönetet mondott a leveleiben. Ezért kezdődik így a második korintusi levél, most már olvasnám a második korintusi levél első fejezetében az első 7 verset. Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timóteus atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, mindam a szentekkel egybe, akik egész Akhájában vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van ez, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért van az, és a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Ugye lehetetlen nem észrevenni ezt a sokszor emlegetett szót, hogy vigasztalás. Pál apostol miért is ad itt hálát? Hogy az Isten őt megvigasztalt ezzel a jó hírrel, hogy a gyülekezet elfogadta a feddéseit, és adott neki egy tapasztalatot, hogyha mi különböző nehézségekbe, nyomorúságba jutunk. És ott valóban érezhetjük az Isten szeretetét és vigasztalását. Akkor nem csak mi nyerünk ezzel hatalmas erőt, hanem hogyha legközelebb ráérzünk más emberek nehéz helyzetére, nyomorúságára, mi is ugyanazzal a vigasztalással tudunk vigasztalni, ahogy Isten vigasztal bennünket. Egy csodálatos gondolat. Ha az egész levélnek egyetlen egy mondatot kellene kiválasztani, az egész levélben mi az a fő mondat, az a fő gondolat, ami hát hogy a leginkább végigrezeg az egész levélen, és eljutunk majd ez a fő gondolatig, az az egyszerű mondat lesz az majd, ami így hangzik, mert minden ti értetek van. Ez a Biblián belül így, ilyen egyszerűen és ilyen mélységes súlyával, amit majd látunk, hogy milyen mély jelentése van ennek a mondatnak, itt hangzik el a második Korintus levél, mert minden ti értetek van. Ha nyomorúságba esünk, ha valakinek az élete különösképp tele van küszködéssel, szenvedéssel, két óriási ajándékot nyer az életben. Az egyik ajándék, hogyha Istenhez fordul, érezni fogja az Isten különleges jelenlétét, különleges szeretetét és hatalmát. A másik, hogy ő magának kifinomult érzéke lesz más emberek nyomorúságának az enyhítésére és mások vigasztalására. Ezt máshogy nem lehet megszerezni. Az ember csak azt tudja vigasztalni, és csak olyan dolgokban tudja vigasztalni, amit ő is áttélt, ő is nyomorúságban volt, ő is nehézségben volt, és ő tapasztalta, hogy az Isten hogy vigasztalta. Hogy vigasztal az Isten? Azt mondja az egyik Zsoltárban Dávid, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ugye milyen különös és megfoghatatlan dolog. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Az Isten vigasztalása titokzatos dolog. Amikor az ember úgy hiszi, hogy már minden elsötétült. Hogy Jób is mondja a Jób könyve végén, hogy néha felhők borítják a napot, bár az égen ragyog. Amikor az ember olyan mélységbe jut alá, hogy azt mondja, hogy nincs is nap. Hát csupa felhő. Különösen az időskorban kerülnek az emberek ilyen megpróbáltatásokba, amiről a Prédikátor könyve 12. fejezete beszél, amiben ott van ez a megdöbbentő mondat, hogy a sűrű felhők ismét visszatérnek a nagy esők után. Voltak már olyan helyzetben, hogy napokig esett az eső. Már 2-3 napja, mert nyomott idő volt. Most 4.-5. nap, hát nézd már az ember, hogy mikor virrat, mikor lesz valami világosság. De mit lát, hogy a sűrű felhők ismét visszatérnek a nagy esők után. És úgy látszik, mintha nem lenne vigasztalás. Vigasztalan az élet, nyomorúságos az élet. Ennél mélyebbre már nem is juthatok, miért is élek, hányszor elhangzik ez emberek ajkáról. És az Istennél a vigasztalás, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. És bár a felhők borítják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta és kiderül. És hirtelen jön valami, és jön a vigasztalás. Dávid különösen érezte ezt, és a Zsoltáraiban azért tudta kifejezni, a másfél évtizedig üldözött Dávid. A Bibliának ez egyik legszebb történet és legszebb vigasztalása, amelyet én kiemeltem a Bibliából, ez 5-6 vers, és az egyik jó hírbe megkértem munkatársakat, Bibliát kutató embereket, hogy magyarázzák ezt a részt. A mai alkalommal két jó hírt tudok önöknek ajánlani, amit ilyenkor szokásos 50 forintért lehet megvenni. Az egyik a 91/4-es jó hír, amelyben egy összeállítás van a vigasztalásról. Hogy amikor Dávid úgy hitte, hogy már mindenki elfordult tőle, már egyedül van, már senki nincs mellette, egy erdő kellős közepén, mondják meg, hogy ott mi tud vigasztalni, a madárcsicsergés vagy a lomsusogás. És amikor ott egyedül van Dávid, körülkerítve Saul vérszomjas csapataitól, egyszerre csak valaki átvágja magát az ellenséges harcvonalon, és ellopózik és fölkeresi Dávidot, kicsoda? Magának a királynak a szeretett fia Jonatán. És Jonatán, hogy vigasztalja Dávidot. Hát csodálatos rész. Most nem jut erre időnk, meg nem is Jonatán és Dávid a téma, hanem a második korintusi levél. De hogyha akarnak szép részt, és én úgy gondolom, hogy elég minőségi elemzéseket is olvasni erről a jelenetről, ez a 91/4-es számban van. Aztán egyik vidéki utam során került kezembe, egy nagyon derék lelkész adta nekem ezt a tanulmányt, ez megjelent a 90/2-es számban, aki idős korában kezdett eljárni ilyen bibliai sorozatokra, és azt mondta nekem, hogy hát ő 70 év fölött látja, hogy ez a Biblia, ez micsoda. És ő most tapasztalta, hogy az egyik legszebb vigasztalás, ami most ad neki erőt idős napjaira, az a Jeremiás könyvében található, hogy a ciszternába bedobott Jeremiást, aki egyedül volt ott a bűzben és a mocsokban, és az éjjeli sötétségben, jön egy bizonyos szerecsen ember, nem is zsidó ember, ez a bizonyos Ebed-Melek, és ledob neki olyan kötelet, ugye ruhákból összekötött kötelet, és még a hónai alá tesz még külön ruhadarabot is, hogy meg ne sértse, amikor felhúzza a ciszterna aljából. Micsoda vigasztalás volt ez egy prófétának. Az a próféta is ott van Jeruzsálemben a királytól, a főemberektől megvetve, és egy idegen ember jön a segítségére. Különben Franz Werfel, a Halljátok az igét című regényében, talán az egyik legszebb fejezetet szánta ennek a jelenetnek, hogy Jeremiás ott ül, ő is úgy érzi már, hogy este bánat száll be hozzánk, hogy nem látjuk a napot, mert az égen csak a felhő van, és akkor hirtelen váratlan hang hallatszik, és jön egy vigasztaló emberi jelenlét. És azt a címet adta ez az idős lelkész, ez mondom a 90/2-es számban olvasható el, ennek a kis tanulmányának mindösszesen két oldal, hogy a Biblia segédmunkásai. Tudnik, hogy a Bibliának apró szereplői ezek a Jonatán, Ebed-Melek, ezek a vigasztaló, valóban olyan emberi lények, akik maguk is az Istentől kaptak vigasztalást, és megtanultak vigasztalni másokat. És ott alkalmaz ebben a tanulmányban egy csodálatos hasonlatot, ami megértető, hogy mi ez a Biblia segédmunkás, amit örök életemre megjegyzek, mert egy olyan találó hasonlat. Azt mondja, hogy egyszer hallott egy ilyen történetet, hogy egy világhírű sebész operációhoz készülődött. Mindenki beöltözött már, a beteget behozták, megnyitották a bizonyos testrészt, valami agy operáció volt, ez egy nagyon kényes és felelősségteljes dolog, és az operáció kellős közepén a teljesen sterilizált műtőbe egyszer csak leereszkedik egy pók, és eltűnik az agytekervényekben. És mindenki kővédermed, mi lesz most? És akkor nem tudott semmit se tenni a nagy professzor, meg a többi orvos sem. Egyedül egy kis ápolónő szaladt ki, és jön be egy falevéllel, oda teszi az agy fölé, és a pók visszajön. És azt mondja, hogy a nagy professzor nevét mindenki tudta, és az újságok megírták, hogy milyen világra szóló műtétet hajtott végre, de a segédmunkás nevét senki nem tudta. És sokszor a Bibliának ezek a kis szereplői, ezek úgy eltűnnek a szemünk elől, és nem tulajdonítunk nagyobb jelentőséget a létüknek, de a Bibliában mindenki azért került bele, és minden történet azért van, mert nagyon nagy a jelentősége. Kérném önöket, hogy erről a kérdésről az idézett szakcikkek figyelembevételével gondolkozzanak el, és ha vigasztalást kapunk az életben, azt a lehető legnagyobb ajándékok egyikének tartsuk, és amellett ne menjünk el. Ha érezzük azt, hogy tegnap még hol voltam, és most már hol vagyok. Ha valamikor sötétségek borították az eget, de most már süt a nap, Szóval az Istennek ez a láthatatlan, megfoghatatlan, csodálatos gondviselése és működése. És ezért egy nagy apostol nem mulasztott el hálát adni, méghozzá egy levél elején. Így kezdődik a levél. És nem mulasztotta felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak ti nyertetek ezzel valamit, hanem mások is nyerhetnek majd ezzel valamit, ha ti is tudtok úgy vigasztalni embereket, ahogy Isten megvigasztalt titeket. Ugye a szeretetnek az egyik legbensőségesebb tartozéka az együttérzés. Ugye a németben van erre nagyon szép szó, Mitleid, együtt szenvedés. A szeretet akkor igazi szeretet, hogyha az ember a másik ember életébe, küszködéseibe, problémáiba bele tudja élni magát. És tud nem emberi vigasztalást adni. Mert itt hangsúlyozza Pál apostol azzal a vigasztalással, amivel Isten is vigasztalt titeket. És mi lehet az az igazi vigasztalás? Mi volt ez az igazi nagy vigasztalás a korintusiak esetében? Az, hogyha ők valóban megváltoznak. És ez, hogy emberek megváltoznak. Most mondják meg, hogy emberek megváltozását egy másik ember elő tudja idézni. Nem, ezt nem Pál idézte elő. Ez az Istennek, azon a Szent Háromságon belül is, az isteni Szentlélek különleges munkájának volt az eredménye, hogy ezek az emberek megváltoztak. Igen, ez a legnagyobb vigasztalás, ami érhet a Földön bennünket, ha látjuk emberek megváltozását. Azért mindent oda lehet adni, minden szenvedés, nyomorúságot, szűkölködést. De ha látjuk azt, hogy emberek életében nem volt hiába való az a sok éves vagy sok évtizedes küzdelem, akkor ezzel egy keresztény ember mindent megkapott. Ez a legnagyobb ajándék. És érezzük azt, hogy Pál apostol, amikor itt elkezdi a gondolatmenetet, akkor itt most az egész gyülekezet figyelmét most már nem azokra a dolgokra fogja irányítani, mint az első levelében. Az igazi keresztény lelkület az, hogy ha valaki szembefordult a bűneivel, a tenger mélységébe kell vetni azokat a bűnöket, azokról említés ne essék. Nem is esik a második korintusi levélben említés az első levélben megemlített bűnökről, hanem most Pál apostol egy egészen más röppályát választ a gondolatmenetének. Hatalmas röppálya lesz az. Arra figyelmezteti így a gyülekezetet, hogy ha valamivel szembefordultatok, ha valamit megbántatok, ha valamiből megtisztultatok, akkor most emlékezzetek arra, hogy mi tulajdonképpen egy keresztény ember legfőbb feladata ezen a világon. Nem tudom, hogy eltetszettek-e ezen gondolkodni, valóban mi egy keresztény ember legfőbb feladata ezen a világon. Ugye ezt egyetlen egy szóban ki lehet fejezni, ez a másokért való szolgálat. Ez az evangélium hirdetése, a keresztény hit terjesztése, de annak becsületes, tiszta, korrekt eszközeivel. Szeretném olvasni már a második részletet, amit fel is írtam a szolgálatnál a tábrára, a második fejezet 14. versétől olvasom az apostolnak erre irányuló fejtését. Figyeljük meg, ezt is egy hálamondással kezdi. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Egy hatalmas kijelentéssel kezdődik ez a gondolatmenet, és ez a gondolatmenet tulajdonképpen az ötödik fejezet végéig fog elérkezni. Ebből szeretnék több részt is kiemelni önöknek, mert ahogy említettem, a Bibliának legcsodálatosabb részei találhatók itt. Mindjárt ez a 14. vers. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. És mondják meg, hogy ez nem hatalmas nagy kijelentés. Azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki visszatér az Istenhez, ha megtér az Istenhez, mindenkor győzelmet arathat, mindenkor diadala lett. Ez egy olyan óriási kijelentés. Mindenkor. Nem csak olykor-olykor, nem egy ilyen hullámhegy, hullámvölgy a keresztények, mindenkor győzelmet vehetsz a Krisztusban. A Filippieknek ezt így mondja majd az apostol, a Filippi levél 4. fejezet 8. verse szerint, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát, hogyha egy ember Krisztushoz tér, ha Krisztusban van, akkor mindenkor győzhet. Ez a keresztény élet egyik nagy szabály, és ez az evangélium lényeg, hogy mindenkor lehet győzni. Akkor is, amikor betegek vagyunk, akkor is, amikor fáradtak vagyunk, akkor is, amikor nyomorúság között vagyunk, nem szükséges nekünk átvenni az indulatainknak a lelkületét, vagy a környező világnak a, a magatartását. Mindenkor diadalra vezet Isten bennünket, de kiben? Csak ha Krisztusban vagyunk. És az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Ismerni kell ehhez a hasonlathoz, hogy mi volt ez az illat. Az ókori világban nagyon szokásos dolog volt, és erre úgy hivatkoztak, mint ma egy teljesen hétköznapi dologra, hogyha egy hadjáratból ment haza egy király, és ment utána a hadsereg, a győztes hadsereget mindig ilyen tömjén illattal üdvözölték. Ez az illat a győzteseknek az életillata volt, hiszen az ő győzelmüket tette még szebbé és emlékezetesebbé, de a foglyoknak, akiket hoztak, a legyőzött ország foglyai, azoknak a halál illatja volt, mert azoknak ez azt jelentette, hogy elhozták őket rabláncon, és utána majd ki fogják végezni őket. Valakinek életillatja volt ez az illat, másoknak halál illatja volt, és azt mondja Pál apostol, hogy ahol egy keresztény forgolódik, ott mindenütt egy bizonyos lelkületet áraszt, mint ahogy egy illat kiárad. Mindenütt valami lelkületet áraszt. Egy kereszténynek a jó lelkülete az élet illatja más embereknek. Mert más emberek elkezdenek ezen gondolkodni, hogy tényleg lehetséges így élni. Hát íme itt van egy ember, ugyanolyan ember, mint én vagyok. És ő így gondolkozik, így él. Hát elkezd érdeklődni ez az ember. Honnan van ebben ennyi erő? Kitől kapja ezt az emberinél magasabb hát erőt, és ezeknek életillata az életre. Azok viszont, akik nem akarják elfogadni a tisztább és igazabb életnek a reménységét, azoknak nyilván ez egy eleven kárhoztatás. Ez nem életillata az életre, hanem halálillata a halálra. Szóval, ahogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre, Máté evangélium a 10. fejezet 34. versében van ez, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem azért, hogy fegyvert. Mert azok, akik elfogadják az evangéliumot, azoknak élet és öröm és békesség, akik nem, azoknak viszont halálillatja a halálra. És ugyanígy van egy keresztény ember is. Egy keresztény ember, ha következetesen keresztény, mindig megosztólag van a környezetére. Egy keresztény ember mellett nem lehet valaki olyan, hogy most mindenbe belenyugszunk, mindennel kiegyezünk, megalkuvók vagyunk, mint eddig voltunk. Egy keresztény ember, ha tisztán, világosan beszél, határozott, erkölcsös magatartást tanúsít, az mindig választás elé állítja az embereket. Ott mindig egy életútja nyílik meg, és egy halálútja nyílik meg. Hatalmas nagy a felelősségetek, mondja a korintusiaknak. Titeket Isten kisegített a halálból, a megtérésetek után egy keresztény közösségbe jutottatok, ott is előfordultak bűnök, vétkek veletek, de most megint a Szentléleknek engedelmeskedtetek. Most hát maradjatok meg abban az életben, amely életillata az életre, és ne olyan életet éljetek, amely halálillata a halálra. És szeretném ezt a gondolatmenetet még folytatni, mert folytatódik a 4. fejezet 5. versétől. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert az az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Csodálatos nagy kifejezések. Ha valaki ókori retorikát tanult, azt tudhatja jól, hogy az ókori retorika sem tudott ennél magasabbra szárnyalni az ellentétező, párhuzamos mondatoknak ezekben a felsorakoztatásában, hogy üldöztetünk, de el nem veszünk, tiportatunk, de el nem tapostatunk, stb. Tehát Pál apostol annyira megragadóan tudja kifejezni a keresztény élet küzdelmét. De hadd kezdjem az elejéről. Azt mondja Pál apostol a 6. versben, hogy az az Isten, aki szólt, a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy az ő dicsőségét ismerjük a Jézus Krisztus arcán. Kedves hallgatók, ez a Bibliának megint egy egyedülálló kifejezése. Ez jó megjegyezni, hogy 2 Korintus 4:6. Mert ez a következőt akarja elmondani. Ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, ahhoz, hogy egy emberben világosság gyulladjon, mert ezzel kezdődik minden, ha nem gyullad világosság, semmi nem következhet. Minden emberi életben ez a küszöb, hogy belül valami világosság gyulladjon. Hány filozófia kutatta ezt meg, hány költő beszélt erről a bizonyos illuminációról, ugye a legutóbbi nagy filozófus, aki költő is volt egyben, Friedrich Nietzsche, aki verseket írt el, hogy így van ez, hogy látom, most megvilágosodott előttem, hogy ez a bizonyos heuréka, ugye ez a boldogság, felkiáltás élmény, hogy most valami megvilágosodott. Na és azt mondja itt Pál apostol, ahhoz, hogy megvilágosodjon valami bennünk, tehát szeretnénk tudni, hogy mire van szükség. Ahhoz, hogy bennünk valami igaz dolog megvilágosodjék, ugyanolyan erőre van szükség, mint ami megnyilatkozott a világ teremtésekor. Hatalmas dolog volt a világ teremtése, hogy az az Isten, aki szólt a sötétségből világossá, semmiből létrehozott Isten mindent. Ez a hatalmas mű, a teremtés műve, a fizikai, az égi testek, a föld megteremtés, hogy Isten a puszta szavából, a semmiből felsegíti a világot. Hát ez egy roppant nagy dolog. És most azt mondja Pál apostol, hogy ugyanilyen nagy munkájára van szüksége az Istennek, hogy mi bennünk valami világosságot gyújtsunk. Mennyire benne él az ember a bűn útvesztőiben, mennyire elveszett, elkalandozott az ember, mennyit kell az Istennek egy emberért működnie, szolgálnia, mennyit kell megkeresni egy ember, egy belső világ, egy tudatvilág, Isten a szívek vesék vizsgálója, mondja a Szentírás. Hányszor küzd az Isten az emberért, mire az ember végre valami világosságot beenged a lelkébe. Ez ugyanolyan fáradozás az Isten részéről, mint a világosság terem, mint a nap, a hold, a csillagok, a világosság, a föld teremtése. Hatalmas hasonlat, nem? Ezt mi nem így szoktuk meggondolni. Mi sokszor azt mondjuk, hát ha van Isten, hát neki az a kötelessége, hogy hát tegyen értünk valamit elvégre, ő az Atya, ő a jóságos Úr, hát tegyen valamit, hogy az Isten részéről milliárd és milliárd ember életében mennyi erőfeszítést, mennyi törődést, mennyi fáradozást jelent, hogy azzal a bűnnel összeszövődött embert kimozdítsa abból a helyzetből, hogy valami megvilágosodjék, és akkor utána még mi jön még azután. Ez még csak a kezdet, hogy valami megvilágosodik. Hát utána jön kell az, hogy jöjjön, hogy a világosság egyre nagyobb legyen, hogy a gondolkodás után jöjjön a beszédnek és a cselekedeteknek a megváltozása, jöjjön az, hogy az ember igazságban járjon, hogy álhatatos legyen, stb. Stb. Ez csak a kezdet, hogy világosság ragyogjon, és már ehhez világnyi erők összefogása szükséges. Hatalmas dolog. És Pál apostol olyan gyengéden, olyan igazi apostoli szeretettel int, azt mondja, hogy ha világosság gyúlt bennünk, az egy kincs van bennünk. Már végre egy kincs van bennünk. De ez a kincsünk cserépedényben van. Soha el ne bizakodjék senki, akiben világosság gyúlt. Soha önhit, büszke ne legyen az, aki megismerte már valamennyire az Istent, mert a kincs cserépedényben van. Ugye érezzük a hasonlatot, hogy a cserépedény az bármikor eltörhet. A cserépedény az emberi természetnek a gyengeségét, az embernek az esendőségét jelzi, hogy vigyázzunk, nagy kincs van bennünk, mert beengedtük az Istent, de cserépedényben van. Máskor így mondja ezt Pál apostol, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Máskor így mondta szintén az 1. Korintus levél 4. fejezet 7. versében, mit van, amit ne kaptál volna. A legnagyobb, legcsodálatosabb kifejezések, amik ilyen rövid módon a Bibliában megtalálhatók. És ennek a gondolatmenetnek a végén mondja ki a 4. fejezet 15. versében ezt a hatalmas súlyú kijelentést, amit mondom, hogy én a magam részéről az egész 2. Korintus levél alapkijelentésének tartok. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a háladást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Kedves hallgatók, akik itt vannak a sorozatunk kezdetétől, vissza tudnak emlékezni, hogy volt már egy ilyen mondat a Római Levél 8. fejezetében? Az a hatalmas mondat, amivel kezdi a predesztináció tanítását, Róma 8.28. Akik Istent szeretik, minden javukra van. Azt mondja Pál apostol ezekben a hatalmas kijelentésekben, hogy aki eljut az Isten fáradozásának az értékeléséig, aki eljut az isteni vigasztalásnak, az isteni törődésnek a hálás elfogadásáig, az tudja jól, hogy az életben minden ő érte van. Minden? Betegségek, halálos betegségek, értünk van? Anyagi nehézségek, nyomorgattatások, megszégyenítés, kudarcok, lenézés, rágalom, ez is értünk van? Kedves hallgatók, milyen csodálatos nagybibliai tanítás. A következő három, egymás után következő tétel. 1. Istentől csak a jó származik. 2. A rossz, ami van a világban, nem Istentől van, hanem az ellenségtől, Sátántól. 3. De Isten felügyel mindent, és amit ő megenged, azzal a mi életünkre nézve csak az a célja van az Istennek, hogy a rosszat is jóra fordítsa. Ez a három dolog, amit ha valaki megért, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről származik, hogy mondja Jakab levele első fejezete. Hogy a mindenféle rossz az ellenségtől van, de az, hogy minden az Isten felügyelete mellett történik, 1 Korintus 10.13, hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja nektek. Isten tudja, hogy mi szolgál a mi javunkra. Isten, amikor megenged betegséget, megenged megalázást, megenged nyomorúságot, szűkösséget, Isten nem azért engedi azt meg, mert ezzel összetörni akar, vagy elfelejtkezett rólunk, hanem az Isten mindent a javunkra enged meg. És akik Istent szeretik, még a rossz is a javukra lesz, mondta Róma 8.28. És mit mond itt a 2 Korintus 4.15? Mert minden ti érettetek van. Az Isten mindent úgy helyez el a világtörténelemben, és lebontva az egyes személyes életekben, hogyha az ember mindenben és mindenben ő hozzáfordul, mindent a javára fordíthat az Isten. Hatalmas kijelentés. Én azt hiszem, hogy a gyakorlati kereszténység szempontjából ez a vezérfonal. Az az igazán keresztény, hogy a mai előadásunk címe is mondja, aki soha nem csügged el és soha nem esik kétségbe. Miért? Mert ha mondjuk jön egy váratlan betegség, akkor nem arra gondol egy keresztény, hogy miért velem történik ez. Nem arra gondol, hogy most én mit tettem, hát én most mire szolgáltam rá, mi bűnöm van, hogy velem ez történik. Egy keresztény ilyenről nem gondolkozik. Mert egy keresztény tudja, hogy a betegségek nem azért vannak, vagy nem csak azért vannak, mert mi valami bűnnel azokat előidéztük. Ha bármi rossz történik velünk az életben, persze ez ugyanúgy a másik oldalon a jóról is el lehet mondani, mert sokszor az emberek a jóban még nehezebben állnak meg, mint a rosszban. Minden. A jót is, a rosszat is, ha Isten megengedi, azért engedi meg, mert ott valami nevelési célzattal, vagy az embert magát akarja megtisztítani és előrevinni, vagy az ember helyes magatartása által a környezetét igyekszik fölemelni. Nem mindig az a célja az Istennek, hogy az az ember megtisztuljon, Jobb éppenséggel a sokat tűrő és szenvedő Jobb, aki nem lett volna szüksége ilyen szenvedésekre. Ott a környezetnek volt szüksége. István, a tiszta első keresztény vért, neki nem volt arra szükség, amit ő átélt a megkövezéskor, de szüksége volt Saulnak, hogy Paulusszá váljék. Istennél minden pontosan úgy van elrendezve, hogy ha valaki ő hozzáfordul, akkor minden érte van. És itt megállok egy pillanatra, mert a magyar irodalomnak szeretném egy ilyen tárgyú versét, hogyha meghallgatnánk, és ez az első világháború utolsó évében íródott, 1918, egészen pontosan tudjuk a versnek a születését, április 20-a körül, a versnek a címe Zsoltár férfi hangra. De mivel az a költő ugyanabban az évben pár héttel azelőtt egy másik verset is írt, annak az a cím, hogy Zsoltár gyermekhangra, ezért most mind a két Babicsi Zsoltárt meghallgatnánk. Nem akarok itt most mélyen belemenni Babics versének az elemzésébe, csak néhány fogódzót szeretnék nyújtani. Az első vers rövid, két soros, nagyon egyszerű, dísztelen, szinte ilyen naivitás lelkületét árasztó sorokban csendül fel a Zsoltár gyermekhangra. Ne lepődjenek meg, hogy amikor ilyeneket hallanak majd, hogy Istenről Babics ilyet mond, ugye közben még ugye viharzik a háború, és az emberek belefásulva, de azért teszik a maguk háborús dolgait, és hiába mondanak békét, békét, még béke nincs, Szóval amikor Babics ilyeneket mond Istenről, hogy süket. 1916-ban ezért őt perbe fogták a Fortissimo című verse kapcsán, mert ott is ezt a szót hangsúlyozta, hogy Isten süket, süket, és nem figyel ránk. A versben azért van ennek egy bizonyos más jelentése, mert azt akarja itt mondani Babics, hogy Istentől nem származhat a háború. Ez ki is mondja a versben. És hogy Isten persze, hogy elfordul ettől az emberiségtől, mert hát nem ő teszi a háborút, és amit az ember maga megoldhatna, azért miért gyalázzák az Istent, hogy ő süket? Az Isten azért süket, mert amit az ember meg tud oldani, azt miért nem oldja meg az ember? De mi is az elmúlt 4-5 évben nem átéltünk ilyen dolgokat? Irakban gyorsan megoldották a háború kérdését, nem? Boszniában nem oldják meg olyan gyorsan. Miért nem oldják meg? Ugyanolyan emberek éltek 4 éve, mint most. A nagyon galád anyagi érdek az egyik esetben ugye úgynevezett gyors megoldást hozott. Az, hogy ott a Balkánon hányan ülik meg egymást, meg hány műemlékvárost pusztítanak el, meg minden, kit érdekel, ugye ott éppen annyi kőolaj nem folyik, mint az arab öbölben. Hát akkor ezért most valaki rázza az ötét, és azt mondja, hogy na hát az Isten miért nem hoz megoldást? Hát az ember hozhatna megoldást, miért nem hoz az ember megoldást? Az első világháború, meg minden háború egy tipikus példája annak, hogy az ember hozhatna megoldást, hát ha az ember nem hoz megoldást, akkor ne gyalázza az Istent. Babics itt ki akarja feszíteni a húrt, és az is benne van a versben, hogy persze, hogy az Isten nem hallgat meg titeket, mert amit ti megoldhatnátok, de nem oldotok meg, azért miért az Istent vádoljátok? A második vers azonban egy egészen más tónusú, nem egy ilyen rövid kétsoros versszakokból álló mű, hanem inkább egy nagyobb rapszódiához hasonló, és ez a második vers így kezdődik, tudod, hogy érted, történnek mindenek. Ugye a második korintusi levél 4. fejezetéből van elkölcsönözve. Tudod, hogy érted, történnek mindenek. És aztán, hogy Babics hogyan fejtegeti ki azt, amit ő akkora hitében fel tudott fogni, hogy Isten jót és rosszat, nyomorúságot és dicsőséget hogy enged meg, az minden értetek van, de ahhoz foglalkozni kellene az Istennel. Ahhoz keresni kellene az Istent, hogy az ő kezéből vegyétek el ezeket, és ne a magatok indulatjából. Ezért most egymás után mind a két verset hallgassuk meg.
Babics Mihály, Zsoltár gyermek hangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás, nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra sükettségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett, tőle, hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájában, lázas hang, talán magában, kell a szent harmóniában, s kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind te neked, és kinek kevert sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked, és kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát,
s hogy bűn és gyász egysúlyú legyen. Eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van. Eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen, császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fut a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak, mert mi látásodból kinőtt szemed. Hiszed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükrében, magadat. Sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ráng, és a planéták félrehajítják pályád előtt az adamant rudakat.
Kedves hallgatók, mennék a harmadik fő gondolatra. Pál apostol előkészítette azt a küzdelemmel, a kétségbeesés elleni küzdelemmel, a csüggedés elleni küzdelemmel, amit így hívunk, hogy evangélium hirdetés. Most tér rá a gyülekezet fő feladatára, hiszen minden keresztény közösségnek akkor van értelme, ha tisztán és világosan más emberek tudomására tudja hozni az evangéliumot. De hogyan kell emberek tudomására hozni az evangéliumot? Mi itt a mérce? Mi nevezhető prédikálásnak, vagy evangélium hirdetésnek, vagy keresztény küldetésnek? Mi van a mérce fölött? Az 5. fejezetből csak részleteket tudok most már olvasni. Kivonatosan olvasom az 5. fejezetben először a 14. verset, aztán a 17-től a végéig. Mert a Krisztusnak szeretete szorongat minket. Itt mindjárt meg is állok. Az igazi keresztény igehirdetés az mindig szeretetből történik, de milyen érdekes ez a kifejezés, hogy a Krisztusnak szeretete szorongat minket. Nem tudjuk magunkban tartani. Nem azért tesszük ezt, mert valami előnyért cselekednénk, nem azért teszem én azt, hogy most járok itt városról, városra, faluról, falura, hogy valami anyagi előnyöm származik ebből, vagy a hiúságom, vagy a nagyságom akar így elismerést szerezni. A Krisztusnak szeretete szorongat minket. Ehhez hasonlót körülbelül Jeremiás próféta mondott, a fiatal próféta, aki egyszer azt mondta Istennek, hogy Istenem, én inkább hallgatnék. Inkább hallgatnék. De mintha emésztő tűz lenne a csontjaimban. Nem hallgathatok. Nem hallgathatok. Mintha emésztő tűz lenne a csontjaimban. Engem az Isten megismeréséből fakadó szeretet arra szorít, arra ösztönöz, hogy ezt elmondjam másoknak. A Krisztusnak szeretete szorongat minket. Minden igazán keresztény tanúságtételnek ez a lényege, hogy a Krisztusnak szeretete szorongasson. Ebből következik az, hogy minden keresztény igemagyarázat, prédikálás, igehirdetés alapvetően egy nyugodt, kiegyensúlyozott, szelíd, békés, de embereket megszólítani vágyó. Az emberek szabadságát tisztelő, de az emberi lelkiismereteket választás, döntés elé állítani vágyó beszéd. A Krisztusnak szeretete szorongat minket. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden, folytatja a 17. versben. Aki Krisztusban van, új teremtés. Ez egy új élet. Krisztusban lenni, ez egy új élet. És az ember akkor hátat fordít a régi életnek. A régi életben mindig a magam akaratát kerestem, a magam céljait, a magam hasznát. Most nem a magam hasznát keresem, hiszen akit a Krisztus szeretete szorongat, az arra akarja Krisztus elvezetni, hogy a mások hasznát keressed, a mások javát keressed. Tehát a régiek elmúltak, tehát az, hogy én régen hogyan éltem, hogy magamnak éltem, magamnak akartam mindent szerezni, magam körül forogtak a gondolatok, és ha tettem is emberekért valamit, azért azt nem teljesen önzetlenül tettem. Sokszor hiúságból, feltűnősködésből, magamkelletésből, érdemszerzésből, mi egyébből, hadd ne soroljam tovább. Tehát azt mondja itt Pál apostol, ez egy új élet, aki Krisztust valóban megismerte és a szívébe fogadta. Ez olyan, mint egy új teremtés. Az Isten világosságot gyújtott az elméjében, felfogja az ember, hogy olyan csoda játszódott le, mint a világ teremtések, hogy én egy új életre születtem, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. 20. verstől. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Kedves hallgatók, ha egy verset kellene az egész Bibliából kiemelni, hogy mit jelent az evangelizáció. Itt találhatnak egy kis kötetet, aminek ez a címe, az evangelizáció bibliai alapjai. Ez az ezévi első negyedévi Biblia tanulmányoknak a fő témája, hogy mit jelent a Biblia szerint az evangelizálás, magyarul a keresztény hit terjesztése. Ha egy verset kellene kiemelni, a 2. Korintus 5:20-at emelném ki. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Nem tudom, hogy első hallásra feltetszenek-e fogni, hogy itt miről van szó. Olyan tisztán és olyan világosan kell hirdetni a Biblia tanításait, mintha Isten kérne mi általunk. Az embereknek, ha hallják a bibliai okfejtéseket, az az érzésük kell, hogy legyen, hogy itt nem itt egy ember beszél, hát egy ember beszél, igen, egy ember, ő az eszköz. De mintha Isten kérne mi általunk. Ezért az igazi keresztény evangélium hirdetés soha nem az eszközök jegyében zajlik, hogy sokszor szoktam mondani hallgatóknak azt a hindu mondást, amit változatlanul nagyon érvényesnek tartok, ami szó szerint tehát így hangzik, bolond az az ember, aki az újat nézi, amikor az új a holdra mutat. Bolond az az ember, aki az újat nézi, amikor az új a holdra mutat. Minden évvel szoktam mondani, újabb hallgatókért is, meg másokért is, van bölcsesség máshol is, a Biblia szerint is van bölcsesség máshol is. Nem az emberi eszközöket kell tekinteni, hanem az emberi eszközök csak eszközök. Mintha Isten kérne mi általunk. Az igazi keresztény igehirdetésnél, hogy az az embernek az érzése, hogy én most nem X-nek vagy Y-nak a szavára hallgatok, hanem mintha az Isten szólna a lelkiismeretemhez, mintha az Isten személyesen engem megszólítana. Az életemben vannak ezzel kapcsolatban tapasztalatok, nagyon sok szép élmény, egyet hadd mondjak el önöknek. Találkoztam egy olyan tanárnővel, aki az egyetem után az 50-es években operációk sorozatán ment át. Nyugodtan mondhatom így, hogy tönkretették az életét. Félreoperálták. 20-30 hány operáció. Lényeg az, hogy ő, aki tanárnak készült, lényegileg ágyban, bottal a kézben, tolókocsival, stb. Kellett eltölteni az életét, legfeljebb magán tanítványokat fogadhatott. Ez az állapot nem akadályozta meg abban, hogy ő emberekért éljen, magán tanítványokat fogadott. Kezdett érdeklődni a hit dolga iránt is, mert elképzelhetik, hogy amikor sorozatosan félre operálták, tele volt a lelke megkeseredéssel és az Istennel szembeni panasszal. De hogy 15-20 év után a görcsök kezdtek feloldódni, és kezdett tájékozódni, és egy nagyon híres katolikus püspök barátságára is szert tett, aki különben 6-7 éve itt ült valahol a sorban, Bellon Gellértnek hívták. A múlt rendszerben egy üldözött katolikus püspök volt, akit titokban szenteltek föl, és egyszer eljött ide az előadásra, és emlékezem, hogy itt szorongatta a kezemet. Sokat hallgatta ezt a püspököt az illető tanárnő, különben a könyvei megjelentek, nagyon figyelemreméltónak tartom a könyveit, főleg a Jézus lelkülete című könyvét. Aztán eljárt ez a tanárnő az általunk szervezett előadásokra is, és egy idő után nekem a következőt mondta. Én elmondtam a püspök atyának, hogy atya, nagyon szépek a prédikációi. Olyan művelt ember. Annyi sok idézetet mond, filozófusoktól, íróktól, költőktől. De én, amikor a Bibliáról hallok, akkor nem művelt embereket akarok hallani. Én az Istent akarom hallani. És azt nem találtam meg önnél. Erre azt mondta a püspök, hol találta meg? Szóval megtaláltam egyszerűbb emberek, talán nem annyira művelt, nem annyira iskolázott emberek beszédeiben, ott megtaláltam. A püspök azt mondta, akkor menjen oda. Ezt nagyon igaznak tartom. Volt ennyi lelki érzékenység, hogy azt mondta, akkor hallgassa őket. Mert talán ő is erre törekedett a lelkeméjéből, de ugye a teológia, a tudományok, a műveltség sokszor úgy rakódik rá, mint az a bizonyos József Attilai versben a guánó. A tiszta és világos ismeretekre. És elfedi, eltakarja az isteni beszéd tisztaságát, és jön akkor az emberi bölcsesség. És az emberi bölcsesség hiába idéz, és hiába míves és szép, az nem az isteni beszédnek a világossága és ereje. Szóval ez nekem egy örök időkre való történet arról, hogy az evangelizációnál érezni kell az embernek azt, mintha Isten szólna miáltunk. Most teljesen mindegy, hogy ki mondja. Én hallottam egyszerű embereket úgy beszélni az evangéliumról és a Bibliáról, hogy örök életemre nem felejtem el. A szavaikat se, az igazságokat se, amikre rávezettek, és még a helyszínt, a körülményeket sem. És soha nem arra gondoltam, hogy most ezt egy idős, napszámos ember mondta. Azt egy másik, az egy kubikus ember mondta. Szó szerint mondom, hogy milyen foglalkozásoktól hallottam. Azt egy biológia szakos tanárnő mondta, de teológiai végzettség nélkül. A másik dolgot pedig szintén egy egyszerű paraszt vagy munkás ember mondta. Azt mondja Pál apostol, aki Krisztusért jár követségben, annak úgy kell szólnia, úgy kell élnie, mintha az Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Nyilvánvaló, hogy ez állandóan Jézus közelségében lehetséges, ha valaki mindig ott tartózkodik. Ha naponta megújítja a lelki, szellemi erejét, energiáit a Biblia olvasásával, ha van neki valóban élő kapcsolata az Istennel, imádsággal, hálával, mert Pál apostol is a gondolatmenetét ezzel fejezi be, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mert Jézus Krisztus is, amikor eljött a földre, nem a maga igazságát árulta. Hanem Jézus Krisztus, amikor eljött a földre, maradéktalanul az Isten akaratát valósította meg. És ő, aki bűnt nem ismert, ő bűnné lett értünk. Ő nem csak felvette a gyenge emberi természetet, hanem ő a bűnös ember helyébe állt, és azt a bűnt, amiért annak az embernek kellene meghalnia, mindannyiunknak, ő bűnné lett értünk, nem egyszerűen gyenge emberré, magával bűnné lett értünk. Hogy azt a sok szennyet, bűnt, ami van az életünkben, ő magára vegye, úgyhogy ő bűnné lett értünk. Hogy mi, látván azt, hogy Jézus a maga gazdagságát szegénységé változtatta, ezt azért tette, hogy az ő szegénysége által mi meggazdaguljunk. Ezt is Pál mondja itt a Korintusi második levélben. Hogy Jézus Krisztus gazdagságából szegény lett, megüresítette magát, ami az ő gazdagságából szegény lett, hogy mi meg tudjuk tanulni az elemi, a legegyszerűbb dolgokat az életről, és ami mi szegénységünk, ami gyengeségünk, ő benne gazdagság legyen. De vigyázzunk, cserépedényben van a kincs és a gazdagság. Cserépedényben van a kincs és a gazdagság. Ezt mindig tudnia kell annak az embernek, aki Krisztusért jár követségben. És kedves hallgatók, hogy mennyire reális, valóságos, hogy is szokták ma mondani? Két lábbal a földön járó volt Pál apostol is. Mi következik ezután? Pál apostol rátér, és ez a Bibliának egy egész különleges része a II. Korintus levél 8. és 9. fejezetében arra, hogy az evangélium hirdetésével, az evangélium terjesztésével kapcsolatban bizonyos anyagi kötelezettségek is hárulnak a hívő emberekre. Na, most egy nagyon kényes kérdéshez jutunk. Mint akkor, amikor az embereknek az anyagi dolgokról szokásos gondolkozni és beszélni. Sajnos kifogyott teljesen ez a könyv, amelyből három fejezet is szól a II. Korintusi levélről, tehát Ellen Gould White-nak az Apostolok története című könyve, hát reményeink szerint azért valamikor talán ebben a fényévben meg fog jelenni, mert nagyon értékes kommentár ez az apostoli levelekhez. De ezekben a fejezetekben, aki hozzá tud jutni, megvan neki, vagy kölcsönözni tudja, elolvashatja például azt ennél a kérdésnél, hogy Isten az anyagiak tekintetében milyen rendszabályokat vezetett be már az Ószövetség idejében. Mielőtt ezekre rátérnék, hadd mondjam el önöknek talán a vezéreszmét. A vezéreszme itt az anyagiak vonatkozásában, hogy ahova én egyedül nem tudok eljutni, mert erre sem időm, sem erőm, sem anyagi eszközeim nincsenek. A keresztény közösség, tehát egy keresztény gyülekezet vagy egyház, bárhogy is nevezzük, azért van egy keresztény közösség, hogy összeadódjanak az anyagi források is, nem csak a lelki, szellemi források, az anyagi források is, és ahova én egyedül nem tudok eljutni, a közösségem el tudjon jutni. Tehát az anyagiakkal való támogatása az evangélium hirdetésnek, az nem valami kegy, az kötelezettség. És aki megváltozott keresztény életet él, vagy azt hiszi magáról, de anyagiakban nem támogatja azt, hogy az emberekhez eljusson a Biblia, vagy eljusson az evangélium, az még nem él igazán keresztény életet. Így mondja az illető író, hogy meglopja az Istent. Mert az Isten azért ad anyagi forrásokat az embernek, azért látja el anyagi javakkal, hogy ezeket az anyagi javakat mások érdekében kamatoztassa. Tehát a szeretet azt követeli, hogy ha én valamit tudok, és igaz dolgot tudok, osszam meg a többiekkel. Ez bizonyos anyagi dolgokkal jár. Ne csak azt mondja, hogy szeretem a másik embert, mondjuk nem rugom oldalba, hanem szeretem a másik embert annyira, hogy én azért küzdök, hogy ő hozzá is eljusson az evangélium. Ő is megismerhesse a Biblián keresztül azt az igaz és szeretetteljes Istent. Isten azt mondta a zsidó népnek, de már a zsidó nép előtt is ez tulajdonképp intézmény volt, ezt Ábrahám életéből láthatjuk, amikor ő Melkisédeknek tizedet adott, vagy Jákob életéből, amikor szintén tizedet adott. Szóval Isten azt a anyagi rendszabály törvényt hozta, hogy az evangélium terjesztését minden megtért hívő ember a jövedelme tizedével támogassa. Milyen érdekes, hogy az állam számára Isten azt mondta, hogy azért legalább az egyötöde az ember keresményének legyen a közadóké, az államé. Tehát Isten önmagának csak felét kívánja, amit az államnak adjon az ember adók, hozzájárulások formájában. Tehát Isten rendkívül kevésre állította a mércét. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor a zsidók építik a szent sátort és adakoznak, akkor Mózes leállítja az adakozást, mert már túlmennek a negyedén. Már a 30%-án is majdnem túllépnek, a vagyonuk keresményük 30%-án annyira szívesen adakoznak. Tehát valóban ez a tized, ez a legkisebb rész, amit az ember adhat ilyen célra, mert ha én azt mondom, hogy szeretem az embereket, de ezt nem fejezem ki, hogy mondjam, materiálisan is, anyagilag is, akkor ez vajmi kevés szeretet. Ezért Mózes 3. könyve utolsó fejezetében azt olvashatjuk, hogy a tized a szentség az Úrnak. Ugye a Bibliában az egyik szentség, a Mózes 2. könyve 20. fejezetében az idő, hogy az időnket mire szenteljük. A másik szentség, hogy az Istentől kapott anyagi javainkat mire szenteljük. Na most hadd kérdezzem meg önöktől, hogy ez valóban szentség. Ugye, mert naponta hallunk szentségekről. Most nem szentségelőkről beszélek, akik ugye ezt azt mondják, csak hogy ilyen szentség, olyan szentség, amolyan szentség, ugye a hét szentség a középkortól fogva. Most én ebben nem akarok belemenni, hogy most mi szentség és mi nem szentség. Én a bibliai szóhasználatot akarom önök elé tárni. A Biblia szerint, amire az ember az idejét fordítja, és a pénzét fordítja, hát az már csak szentség neki. Nem, mert ez a két legértékesebb dolog. Mire fordítom az időmet? Mire fordítom az anyagi javaimat? Mire szentelem? Hát a Biblia szerint ez a két alapvető szentség van, és itt olvasnám fel Pál apostolnak a bizonságtételét, az egyik legszebb bizonságtételt a 9. fejezet 5. versétől. Mielőtt felolvasnám ezt a részt, szükségesnek látom megjegyezni, hogy röviden összefoglaljam Pál apostol viszonyát az anyagi dolgokhoz. Pál apostol teljesen méltó volt arra, hogy ő maga a munkájáért és a szolgálataért pénzbeli adományt kapjon. Olyan szolgálatot végzett, mint az Ószövetségben a léviták vagy a papok, akik az oltár javából kellett, hogy éljenek. Ugye Isten, amikor kiválasztotta a lévi törzsét, azt mondta, hogy mindegyik izraelita törzs dolgozzon, és adjon tizedet ennek az egy törzsnek, ami a vallási cselekményeket elvégzi. Tehát tulajdonképpen ők a tizedből éltek. Pál apostol is teljesen méltó lett volna arra, hogy a keresztény gyülekezetek neki, hogy úgy mondjam, pénzt folyósítsanak. Modernül szólva, hogy havi bért folyósítsanak. Volt, amikor ezt az apostol elfogadta. Korintusban nem fogadta el. Miért nem fogadta el? Nem azért, mert nem tartotta ezt a törvényt igaznak. Pál igaznak tartotta ezt a törvényt, és voltak gyülekezetek, ahol elfogadta. De voltak helyek, például Tesszalonika, majd látjuk a tesszalonikai levélben, hogy miért. Vagy Korintus. Azért nem fogadta el, mert csak rá kell nézni a térképre is, hogy ott látjuk, hogy ott az Adriai és az égei tenger között van ez a Korintusz. Kereskedő város volt. Ugye a kereskedő emberek, hogy mondjam, és finom dolgot kellene mondanom, mert az édesapám is kereskedő volt, meg engem is kereskedőnek szánt, és sokak szerint én nekem is van vénám ehhez, de ugyanakkor ismerem ugye a Nagy Küzdelem című könyvet, amely azt mondja, hogy a paraszt emberek és a munkás emberek, becsületes emberek, ahol a kereskedés elkezdődik, ott nagyon vigyázzunk, a valdensek se voltak kereskedők. Ez egy nagy figyelmeztetés mindannyiunk számára, de Korintuszban kereskedők voltak. És a kereskedő emberek nagyon jól tudják forgatni a pénzt, nagyon is becsülik a pénz értékét, és ha Pál apostol itt elfogadott volna pénzt, akkor talán ilyen hátsó gondolatok támadtak volna bennünk, hogy most evangéliumot hirdeti, pénzt fogad el, hát talán ez így összekapcsolták volna, szóval nem lett volna meg az a lelki érettség, hogy lássák, hogy az apostolnak fenn kell maradnia, élnie kell. Pál apostol ezért Korintuszban sátorcsinálásból élte az életét. Egy bizonyos Aquila és Priscilla nevű Rómából kiűzött zsidó családhoz ment. Ugye a pogromok már akkor is napirenden voltak, a zsidókat kiutasították Rómából, letelepedtek Korintuszban, ő beállt közéjük, és kétkezi munkával kereste a kenyerét. Egyrészt azért, hogy a korintusziakat is megtanítsa arra, hogy mit jelent a fizikai munka, másrészt ő is vágyakozott fizikai munkára. Ne felejtsék el, hogy a farizeusok, akiknél hát Gamálielnél tanult Jeruzsálemben Pál apostol, kétkezi munkával tartották fenn magukat. A kétkezi munka az rendkívül fontos, és minden embernek kellene, hogy végezzen kétkezi, tehát fizikai munkát. Ilyen nincs a Bibliában, hogy mondjuk munkás ember, parasztember, meg értelmiség. Ilyen nincs. Ez csak a mi megháborodott világunkban van, hogy vannak emberek, akik dolgoznak, izzadnak, más emberek meg nem akarok demagóg lenni, és nem akarom itt bizonyos emberek szavait utánozni, de tényleg van olyan, hogy az egyik rubrikából a másikba beírnak két betűt, vagy egyik, ahogy Arany János mondta, hogy az egyik könyvből beírnak a másik könyvebe dolgokat, és ezért pénzt kapnak. Ez rendkívül egészségtelen. Nem csak erkölcstelen, de egészségtelen is. Mondja is Bölcs Salamon a Prédikátor könyve 12. fejezetében, hogy a sok olvasás, a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Tehát az emberi test igényli a fizikai igénybevételt, a munkát, és ezt meg kell tenni. Most Pál apostol tehát itt nem fogadott el pénzt, de milyen érdekes, Macedóniában egy kicsit északra megyünk, tehát a mai Bosznia alatt délkeletre, Macedóniában, ahol nagyon szegény emberek éltek. Ott az adakozást összegyűjtötte, és ő vitte a macedóniai adományokat Jeruzsálembe. Tehát Pál apostol mindig az adott helyzetnek megfelelően cselekedett, annak az elvnek az érvényben tartásával, amit most fog kifejteni, hogy az adakozás és az anyagiaknak a bőséges odaszánása a szerves része a lelki dolgoknak. Az nem különválasztható dolog. Az egyik legcsodálatosabb részt olvasom, ami az anyagi dolgokról szól a Bibliából, a II. Korintusi Levél 9. fejezet 5. versétől. Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Itt mondjuk Károly is elemében volt, egy szójátékot alkalmazott. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy amit akartok adni az evangélium terjesztésére, ne úgy adjátok, mint ugye az egyszeri ember, hogy na, mennyi van nálam, és akkor kihúzza mondjuk 5 forint vagy 2 forint. Ennek semmi értéke nincsen. Nem a pénznek van itt értéke, nem a mennyiségnek. Jézus beszélt a szegényasszony 2 filléréről, amit az ő szükségletéből adott, nem a feleslegéből. Itt is egy erkölcsi dolog játszik szerepet, hogy ki mennyire szívesen ad erre. Nem az abszolút számok bűvöletében, hogy most valaki, ha 5 forintot ad, az milyen kevés, aki 5000-et, az milyen sok. Lehet, hogy aki 5 forintot az a szükségletéből ad, az 5000-nek meg milliói vannak, az egy nagy nulla, főleg akkor, hogyha innen rázza ki. Tehát azért mondja itt Pál apostol, hogy készítsétek előre, ez egy erkölcsi kérdés legyen. Az anyagiak területén is erkölcsi, hitbeli kérdés legyen, hogy ti mennyit szántok erre. Itt is a gondolkodás játssza a szerepet. Na, így keresgéljetek, hogy most gyorsan, szóval előre készítsétek ki a megígért adományotokat, hogy úgy legyen készen, mint adomány, és nem, mint ragadomány. Azt mondom pedig, és most visszaidéz Salamon példabeszédeiből, aki szűken vett, szűken is aradt. És aki bőven vett, bőven is aradt. Aki ad, annak majd megsokasodik. Aki visszatart, annak kevesebbje lesz. A szeretet, az erkölcs dolgában mindig ez a törvény. És az anyagiakra nézve is ez a törvény. Aki erkölcsi, hitbeli meggyőződéséből áldoz arra, hogy mások is megismerjék az Istent, annak többje lesz. Aki visszatart, annak mindig kevesebbje lesz. Mert az erkölcsi törvényszerűség az anyagiakra is rá fog vetülni, és Isten, aki ad, annak majd adni fog, hogy újra adhasson. Aki visszatart, azt miért támogassa az Isten? Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Micsoda csodálatos szavak. Ne úgy adjatok, hogy most szomorúság, hogy most le kell mondanom erről a pénzről. Ne úgy adjatok, hogy kényszerűségből, most tessék, lássék, valami parancsolatot végrehajtok, hanem a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát megint miről van szó? A belső és külső teljes összhangjáról. Hogy aki ad valamit, a szívéből adja, meggyőződésbe adja. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Jézus is ezt tette. Szórt adott a szegényeknek. Mindenkinek adott az életéből. Pál apostol az előző fejezetben, tehát már a 8. fejezet 9. versében előkészítette ezt a gondolatmenetét, és ott azt mondja Jézusról, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény életére tettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Ugye ezt idéztem elő. Tehát itt is Jézus a minta, itt is Jézus a példa. Jézus az egész életét odaadta. Ti tőletek is az Isten az életeteket kéri. És hogyha az életeteket odaadjátok, akkor az anyagi javak nálatok, azok nem jelentenek sokat, mindesetre az életnél sohasem többet. Aki pedig magot áld a magvetőnek, és kenyeret eleségül, áld és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcseit, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladást szerez az Istennek. Hadd kérdezzem meg, hogy valóban egy csodálatos gondolatmenet ez arról, hogy adni ez erkölcsi kötelesség, és akkor az anyagiak miért lenne kivétel? Pál apostol olyan szépen elmagyarázza. Először az ember önmagát adja. Hogy bölcs Salamon is mondja a példabeszédekben, adjad fiam a te szívedet nékem. És ha az ember önmagát adja, akkor annak természetes tartozéka az anyagi dolgok. És nem úgy veszi az ember az anyagi dolgét, hogy most én nekem ennyi van, most én ennyit gyűjtök, mert okosabb vagyok, mint más ember, jól tudom forgatni a pénzt, nem, hanem amit kaptam nem csak észben, tehetségben, ügyességben, de anyagiakban is, amit kaptam, azt az Isten adta. És az Isten azért adja, hogy mások javára fordítsam ezt is, mint hogy az életem minden más részét is. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék az utolsó személyes és egyben lezáró vallomásra, amely Pál apostol betegségéről szól, itt megint egy verset szeretnék idézni. Alig tudtam kimondani először a költőnőnek a nevét, és nem tudom, hogy itt van-e az a kedves tanárnő, aki itt a sorok közül adta nekem ezt a verset, illetve ennek a költőnőnek a kötetét, egy észt költőnő, Ellen Neat. Egy kis kötete jelent meg Magyarországon, és ott ebben a kis kötetben, különben Rab Zsuzsa és Képes Géza nagyon szép fordításai között találtam ezt a verset, ami így szól, azt hittem. Én nem azt mondom, hogy a világirodalom legnagyobb versei közé tartozik, de egy tisztes nagy vers ez. Egy ember, aki azt hitte, hogy az élet tele lesz csodával, felfedezéssel, az emberek jók és jobbá tehetők, és az ember megismeri, hogy nem olyan kék az ég, és nem olyan színes és virágos az élet, mint hogy gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, még felnőtt ésszel is elgondoltuk, hanem az életben az uralkodó szín a szürkeség. Az életben az uralkodó szín a szürkeség. De most valaki elcsüggedjen, belekomoruljon ebbe, lerázza magáról az életet, hogy hát most még élem azt a pár évtizedet, amit élnem adatot. Nem. A vers egy nagyon szép, de hangtalan küzdelem azért, hogyha az ember megtalálja azt, ami a cél, emberekért élni. Itt nem említ se Korintus élet, se Bibliát, se más, de a gondolatmenet, a küzdelem teljesen abba az irányba vág, amiről beszéltem. Hogyha az ember megtalálja azt, hogy a szürkeségen át is átüthet az öröm, mikor? Amikor, és ez a vers utolsó nagy sora, hogy nincs tisztább öröm e világon, mint az, ha ember az ember. Ha valaki azért élhet, hogy hozzásegítsen embereket emberi élethez. Pál apostol is ezt magyarázza a korintusbelieknek, aki ad, aki szolgál, abból ő is nyer, és ő is többet kap. És ez a vers is azt húzza alá, hogy az életnek az alap törvénye, aminek a szépségére mindannyian rá kell, hogy jöjjünk, vagy előbb, inkább előbb, mint utóbb, hogy azért élni és azért küzdeni, hogy ember legyen az ember. Jézusnak az egyik legszomorúbb mondása az életében az volt, hogy hagyd, hogy halottak eltemessék halottaikat. A legtöbb ember nem emberi életet él sajnos a bűn következtében, hanem egy bűnnek eladott halott életet. Élnek, de nem élnek. Emberek, de nem emberek. Sajnos. Az emberi életnek a nagy küzdelme és a nagy törekvése, amire Isten hívja a valóban megtért keresztényeket, hogy segítsenek az embereknek valóban embereknek lenni.
Ellen Neat, azt hittem, Képes Géza fordítása. Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger, s hogy rejtett aranyszemecskék kincsével tele az ember. Hogy járva a tengert, szembe kell szállni merészen a széllel, s akkor a hajós csodákra lel, az idő nagy titkokat érlel. Szálltam hát végtelen feléd, hullámok pöröje paskolt, ég s víz határa, s a tengerfenék derengett, messzi deres folt. És akkor megtudtam, hogy csak néha nagy ritkán kék a tenger, és hogy üres és szürke, még ha csillog is sokszor, az ember. Láttam földet,
hol nincs tó, se folyó, por és rök, semmi más, nincs aranyszem a porban, melyből ott gyúrják az ember fiát. De tudtam, nincs szebb feladat, mint vágyva előre törni, keresni, kutatni, hol rejlik a mag, s szeretni, és gyűlölni, és látni, hogy néha szürke homályon átragyog kéken a tenger, s tudni, tisztább öröm nincs a világon, mint az, ha ember az ember.
Kedves hallgatók, most már csak egy rövid befejezés, de az eredeti tervek szerint is szerepelt ugye az előadásban. Pál apostol személyes vallomása szenvedéseiről és egy bizonyos betegségéről. Azért olvasom fel ezt a részt, mert ez is sok mindenre választ ad, és a korintusiaknak írott két levél legvégén ez a személyes vallomás egész közvetlenül bennünket is tanít a szenvedések és főleg a betegségek elviseléséről. Tanít arról is, hogy nem minden betegségből gyógyul meg az ember, ez nem annyit jelent, hogy ne lenne hívő egy ember, de tanít arról is, hogy az ember a betegségekben, amikor emberek a legnagyobb nyomorúságnak látják és érzik ezt, egy keresztény milyen magatartást tanúsít, ami fölébe emelkedik ezeknek a betegségeknek és szenvedéseknek. A 12. fejezet 2. versétől olvasom. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben-e nem tudom, ha testen kívül-e nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben-e, ha testen kívül-e nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Nagyon nagy szavak ezek. Kiről beszél Pál apostol, aki úgy elragadtatott testben, nem tudom, testen kívül, nem tudom, látta a paradicsomot, nyilván magáról, de egyes szám harmadik személyben, úgy eltávolítva egy kicsit magát, nem önmagát akarja előtérbe állítani, szóval azt mondja Pál apostol, neki is voltak látomásai. Neki is voltak a legnagyobb prófétákhoz hasonló tapasztalatai, de ő ezekről nem beszélhet, és nem beszél. Miről tud beszélni? Arról tud beszélni a korintusiaknak, hogy ő is ugyanolyan ember, mint ők, mindenféle nehézséggel, betegséggel körülvéve. Beszél egy különleges tövisről. Azt mondja, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala. Milyen különleges kifejezés. Még ezt is hozzátesz, hogy a sátán angyala. Itt is ugye nem hagy kétséget afra, hogy minden rossz és minden betegség végső soron a gonosztól származik. Ugyanez, mint amikor Jézus megkérdezi a gadarai megszállottakat, hogy hát mi a neved? Légió. Tehát egy légiónyi gonosz angyal tartja az idegrendszerüket, a lelki életüket fogva. Ki tudja ezeket a hátsó, rejtett kulisszatitkokat, hogy hogy van a gonosznak a működése, például a testi, lelki, idegi világban, hogy démonok hogyan tartják megkötözve, megszállva az embereket, megmételyezve, hogy ugye Dosztojevszkij mondta. Pál apostol is azt mondja, hogy van nekem egy betegségem. Előre is mondom, hogy fölösleges fantáziálni, itt sok minden összehordtak sajnos az utóbbi pár évtizedben, főleg az utóbbi két évszázad, hogy Pál apostol epilepsziás lett volna, meg ilyen badarságokat, nyilván kizárt dolog. Pál apostolnak egy nagyon komoly szembetegsége volt. De a szembetegség az ő esetében kétszeres súllyal esett alatba. Hát neki írni kellett, olvasni kellett. Sokszor olvassuk a levelei végig, hogy ezt én írom, Pál, az én kezemmel, az én betűimmel, mert az aláírást ő írta, de a többi diktált. Tehát nem tudott írni, nem tudott olvasni a szembetegséget, mert ez egy nagyon komoly betegség volt. Egy gondolkodó, író-olvasó ember esetében. És ezért mondja azt, hogy ő háromszor könyörgött az Úrnak, hogy távozzék el tőle ez a betegség. De gondoljuk, hogy nem olyan háromszori könyörgés volt, hogy összetette a kezét, és két pillanat alatt rebegett valamit, hanem imádkozott, bőjtölt, szóval egy három tusakodás volt, küzdelem volt azért, hogy ez a betegség elmúljon tőle. Egészséges felfogása volt az apostolnak. Nyilván, mint mindannyiunknak, meg akarunk szabadulni a betegségektől. Senkinek sem jó a betegség. De az Isten, mintha mondott neki volna valamit, és ő, mintha megértett volna valamit. Hogy az Isten nem távoztatta el ezt a betegséget, haláláig a betegséggel együtt kellett élni. Mint Elizeus prófétának, aki egy súlyos, hosszú betegség után halt meg. Valaki kétségbe van, hogy Elizeus igazi próféta volt, csak azért, mert betegségben halt meg. Csak egy függelék a két héttel ezelőtti karizmatikus témához, ugye? Mindenkinek meg kell gyógyulnia, ha nem hisz, akkor nem. Ha nem gyógyul meg, az annak a jel, hogy nem hisz. Hát ilyen badarságot a Biblia nem állít. Minden értetek van. Visszacsengít is ez az alapesz, mert mindent értetek van. Azt mondja a Pál apostol, hogy én megértettem, hogy talán az Isten azért engedi ezt a betegséget, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam. Ő ismeri az én életemet, az én természetem is rossz természet. Én egy megváltozott, igazán más életet élek, a Krisztus szeretete szorongat, és mintha az Isten kérne én általam, úgy akarok beszélni embereknek, de hát minden ember megkísérthető, és a büszkeség, az elbizakodottság az a legáltalánosabb emberi hiba, amiben mindannyian beleesünk. Hogy az Isten ettől megkíméljen engemet, hogy ezt a kísértést le tudjam győzni, ezt mondta nekem mintegy az Isten, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm, erőtelenség által végeztetik el. Minden ti értetek van. És amikor erőtelenek vagyunk, sokszor akkor vagyunk a legerősebbek. Ez is értünk van. Az erőtelenség, a betegség, a nyomorúság. Isten megengedi azért, mert amikor az ember érzi, hogy gyenge, akkor érzi a valóságot. Akkor tudja hirdetni, közvetíteni másoknak is az igaz, valódi üzenetet. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenség. Mit jelent? Ez nem annyit jelent, hogy most én nagyon kívánatosnak tartom, hanem annyit jelent, hogy én ezeket elviselem. Nem zúgolódom, nem panaszkodom ezek miatt, hanem ezekre is úgy hivatkozom, mint az Isten szeretetére. Erőtelenségek, bántalmazások, nyomorúságok, üldözések nem tudnak összeroppantani, nem tudnak a célomtól eltántorítani, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Én úgy gondolom, hogy egész Pál apostol küldetésének, szolgálatának méltó végszavai ezek, de még persze hátra van az életútból sok minden, és még a mi sorozatunkból is hátra van sok levél. De azt kívánom mindannyiuknak, hogy ha alaposan átolvassák ezeket a leveleket, az ilyen részeknél, ezeknél az 5-6 verses részeknél álljanak meg, és valóban tegyük fel mindannyiunknak a kérdést, magunknak a kérdést, tudunk-e megelégedni és hálát mondani mindenért, mert minden mi érettünk van. Felismerjük a nyomorúságokban, a betegségekben mindazt, amire Isten arra akar rávezetni, hogy amikor erőtelenek vagyunk, akkor vagyunk erősek. Ezzel fejezzük be a korintusiaknak írott két levelet, és hogy látjuk a Bibliánkban, most egy egészen más levélre fogunk rátérni, és egészen más közösségi és egyéni problémákra ez a Galatákhoz írott levél lesz. Viszontlátásra két hét múlva.